iFater. Technológia konyha nyelven. A mikrofonnál Fekete Gábor és Pápai Péter. Smart Fater. Okosabb, aki iFatert hallgat. Súlyos, megdöbbentő vagy épp szórakoztató témák.
A trösztellenes perek az elmúlt 20 évben jó néhányszor lezajlottak már a világ különböző pontjain, ebben azért Amerika is nagyon erős. Ugye mindig arról szól ez a dolog, hogy van egy nagy mogul, egy nagy cég, egy nagy vállalat, aki olyan monopól helyzetbe kerül egy adott piacon, amiben már be kell avatkoznia az igazságszolgáltatásnak és az állami szektornak, és azt mondja, hogy ho-ho-ho, itt már nem az a versenyhelyzet van, amit mi szeretünk, ez már egyáltalán nem egészséges a gazdaságnak, itt valamit csinálnunk kell, és rendre azért bekerülnek ebbe a nagyvállalatok, mert Amazon, Apple és természetesen a Google, ám most egy friss, trösztellenes intézkedés és bírósági döntés következményeként nagyon-nagyon megváltozhat már a közeljövőben az, ahogy online létezünk, ugyanis nagyon komoly piaci szereplők tűnhetnek el, amiatt, hogy a Google-nek a jövőben egész máshogy kell viselkednie, pontosan azért, mert eddig úgy viselkedett, ahogy akart, és nagyon-nagyon sok online szektorban piacvezető, és nem csak, hogy piacvezető, de monopól helyzetben van.
Szerintem nem annyira titok, de nem is olyan közkeleti információ sokak számára, hogy a Google bizony kemény pénzösszegeket fizet azért, hogy alapértelmezett keresőmotorként legyen beállítva, és ez nem csak böngészők gyártói felé fizeti, hanem különféle szoftverfejlesztő cégek, különféle operációs rendszerek üzemeltetői felé. Ebben benne vannak olyan apró kis vállalatok, mint mondjuk az Apple, és ez volt az a fajta viselkedés, ami a trösztelenes perek alapjait szolgáltatta. Gyakorlatilag arra van szó, hogy a Google a méretével és az anyagi hátterével olyan mértékű piaci előnyt szerzett magának, ami mellett kisebb keresőszolgáltatók, kisebb böngészőgyártók, kisebb operációs rendszerek, ugye a mobilrakra gondolunk, egyszerűen nem tudtak semmilyen szinten fennmaradni, vagy igazából már labdába sem rugni, hiszen egyrésztről szerintem, ha megkérdezünk valakit, hogy milyen okostelefont szeretne vásárolni, akkor vagy Androidot, vagy iPhone-t fog mondani, és nem gondolkodik el azon, hogy inkább egy leírást adjon arról, hogy miket kell tudjon a készüléke. A két alap operációs rendszeren túl szinte már senki nem emlékszik arra, hogy akár több szereplője is lehetett egy ilyen piacnak, és pedig ugye volt is. Többek között pont a Mozilla is egy ilyen fejlesztő volt, volt saját operációs rendszerük, voltak okostelefonjaik, és most pedig már igazából csak a böngészőre és az azzal kapcsolatos szolgáltatásokra koncentrálnak. A Google trösztelenes pere viszont pont őket és többek között őket is teljesen ellehetetleníti, legalábbis ha a bíróság olyan döntést hoz, miszerint ezzel a fajta fizetős gyakorlattal, tehát hogy fizetnek az alapértelmezett keresőmotor státuszért, ez megszűnik, akkor komoly pénzektől eshetnek el nagyon-nagyon-nagyon nagy vállalatok.
A Mozilla példájánál maradva a vállalat 85-90%-a a bevételeinek, 85-90%-a abból fakad, hogy a Google fizet a Mozillának azért, hogy a Firefox böngészőben a Google legyen az alapértelmezett beállítás. Nyilván, mint hogy annak idején a Microsoft esetében, ugye, amikor elkezdődött a böngészőháború, amiben a Chrome is és a Mozilla is bizony-bizony előre tudott törni, hogy egész egyszerűen nem az volt, hogy az akkor még Windows Explorer, majd később Microsoft Edge default alapértelmezett internetes böngészőként ott beállítva, hanem telepítéskor meg kellett kérdezni a Windowsnak, hogy melyiket szeretné, ez sokat segített, mint a Chrome böngészőnek, mint pedig a Mozillának. Most is van ilyen lehetőség minden böngészőben, de azért az első helyen ott van a Google keresőmotorja, ugye ezt az unión belül még jobban forszírozták, már volt erre szabályozás, de hát hogyha azt mondja az Amerikai Egyesült Államok kormánya, hogy mostantól nem fizethet a Google például a Mozillának, akkor a 85-90%-i bevételétől esik el, és mivel ugye a Mozilla alapvetően egy non-profit szervezet, ezek azok a pénzek, amik életben tartják az összes projektet, a levelező programtól kezdve mindent, amit ők fejlesztenek, és nyilvánvalóan a Firefox böngésző a legnagyobb ebből a szempontból, és hogy legyen egy kontextusunk, hogy milyen összegekről beszélünk, Bosznia-Hercegovina teljes GDP-jét fizeti ki a Google, a különböző cégeknek, Apple, Mozilla és még sok-sok száz cégnek azért, hogy a Google keresőmotor legyen a legelső. Ez a 25-30 milliárd dollár évente, ami elképesztően sok pénz, és hogyha bekövetkeznek azok az opciók, amiket majd mindjárt fölvázolunk, hogy hogyan tudna elkerülni, vagy hogyan tudna megfelelni ezeknek a kitételeknek a Google, az nagyon komolyan befolyásolja majd azt, hogy mit fogunk tenni, és hogyan fogunk online létezni. Többek között lesz-e Firefox böngésző, vagy nem, de ezen kívül azért nagyon sok mindent kell tenni a Googlenek.
Egyrésztről az, hogy megtiltják a fizetős megoldását, tehát a fizetős előretörését a Google keresőmotornak, az a legvalószínűbb, de nem kizárólag egyedüli lehetőség a bíróság kezében arra, hogy a trust tevékenységét a Googlenek megakadályozzák. Nagyon sokszor felmerült már az, hogy feldarabolhatják a céget, ugyebár pontosan ezért került az Alphabet nevű ernyővállalat a Google, az Android és minden egyéb terméke felé az eredetleg Google nevű cégnek, mert hogy ezzel próbálták elkerülni azt, hogy nagyon-nagyon-nagyon összemosódjon a kereső motor, a kereső szolgáltatás neve minden mással, ami a tulajdonokban áll, de nyilván ez nem volt elegendő, ez egy ideig óráig működött, mint marketing tevékenység, mostanában viszont már tényleg komolyan a körbére néznek a nagyvállalatoknak, úgyhogy a Google esetében lehetséges, hogy tényleg meg kell válni a Chrome böngészőtől, és különálló cégbe kell kiszerveznie a böngésző motorgyártást, vagy a böngésző gyártást. Ahogy az is előfordulhat, és ez a vadabb megoldás, hogy magát az Androidot kell feladja, és azt mondani, hogy az Android mostantól akkor egy teljesen külön cég, önállóan működik, szerződhetünk vele, és biztosítatunk szoftveres megoldásokat, de nem lehet egy kézben a Google keresőóriás és a világ egyik legnépszerűbb mobil operációs rendszere. Persze vannak olyan vad megoldások is, amik nem nagyon valószínű megtörténnek, mint például a Google keresési indexének nyílt átétele, tehát hogy mindenki ugyanazt a kereső indexelést, ezt a fajta kereső megoldást használja, amit a cég annak idején kifejlesztett, és amit azóta is fenntart, és amit mondjuk kereső optimalizáláshoz is nagyon gyakran használnak szakemberek, azt mindenki más, aki kereső motort akar fejleszteni, tudná használni a világon. Ehhez a versenytársak előtt egy ilyen nagyon-nagyon nagy lehetőség lenne, viszont a Google számára hát kereső szinten közel lenne a gyakorlatilag teljes foldberöngöléshez. Van olyan opció is egyébként, hogy mivel a Google számára nem a keresés, nem önmagában a keresés a legnagyobb bevétel, hanem a keresések alapján készített hirdetések és a keresőben való hirdetési találatok előrehozása, megtörténhet az is, hogy a hirdetési szolgáltatást és a keresési szolgáltatást külön választják, és ezzel a Google Ads egy teljesen önálló szervezetként kell, hogy működjön. Mindegyik megoldás teljesen mindegyiket választja a bíróság, biztos, hogy alapjaiban fogja átalakítani az internetes világot, legyen szó hirdetésről, legyen szó felhasználói élményről, mindenképpen kihatással lesz a frusztrálás per eredménye az átlag felhasználó számára is.
És az azért van így, mert egyik oldalról ugye megnőhet a verseny, tehát hogyha hozzáférnek különböző külsős cégek, akik eddig nem olyan Google szolgáltatásokhoz, amiket meg kellett nyitni, mert mondjuk ez az egyik eredmény ennek a pernek, hogy azt mondja az Egyesült Államok kormány, hogy meg kell nyitni bizonyos dolgokat, és lehetőséget kell adni külső fejlesztőknek is, hogy ilyen meg olyan platformja, akár hirdetési platformra, akár kereső platformra fejleszthessenek szoftvereket. Ez tök jó, ez megnyithatja az innovációs hullámot, de mivel kiesik a piacról nagyon sok milliárd dollár, azok a cégek, akik ezt megtehetnék, például a Mozilla, de ott van a Bing, a DuckDuckGo, az Ecosia, ezek olyan keresőmotorok, amik jelenleg is működnek, hogy egész egyszerűen, mivel kiesik nagyon sok milliárd dollár erről a piacról, hiába az innovációs lehetőség, nem fog vele senki élni, hiszen nem fogják tudni kifizetni az embereket, akik ezeket fejlesztik. Ugyanakkor ott a hirdetési részlege a Google-nek, ami szintén vastagon-vastagon be van ágyazva, és össze van nőve a keresőmotorral. Ha ezt is szétválasztják, az pedig a marketingeseknek, de akár a legkisebb vállalatoknak és egyéni vállalkozóknak is komoly problémát jelentett, hiszen így is 3-4 havonta, fél évente hoz valamilyen változást a Google, akár szabályozás hatására, akár önmaga miatt, hogy meg kell változtatni mondjuk egy Google Ads stratégiát, ha ez szétesik, akkor egész biztos, hogy ezt a piacot is agyon fogja verni, amiből meg mondjuk az olyan apró és jelentéktelen cégek profitálhattak, mint mondjuk a Meta, aki ez alapján még inkább megerősödhet a hirdetési piacon. Úgyhogy egész biztos, hogy nagyon-nagyon hosszú távú hatásai lesznek ennek a pernek az online létünkre.
És ez egyik ilyen hosszú távú hatás, egyébként pont a precedens érték, ugye az amerikai bíróságoknál ez elég híres és egyszerű megoldás, hogy ahogy döntöttek egyik cég esetében, vagy egyik ügy esetében, úgy döntenek, vagy más esetekben is. Tehát, ha a Google esetében az lesz az eredmény, hogy feldarabolják a céget, igazából teljesen mindegy, melyik variáció, jó eséllyel ugyanilyen megoldással nézhet majd mondjuk a Microsoft, az Apple és az Amazon, és nagyon-nagyon sok másik cég, akik többféle üzletágat üzemeltetnek, többféle szolgáltatást biztosítanak. Ez a széttagadódás egyrésztről tényleg erősíteti a versenyt, másrésztről hosszú távon azt is jelentheti, hogy adott esetben a felhasználóra fog hárulni az, hogy a széttagozódás miatti bevétel kieséseket bizony-bizony neki kell a szolgáltatások kifizetésével megfizetnie. Nagyon kényes ügy ez, mindenképpen meg fog változni a tech óriások élete az elkövetkezendő, hát mondhatjuk azt, hogy évtizedben.
iFater. Technológia konyha nyelven. A mikrofonnál Fekete Gábor és Pápai Péter. Tesztpad. Újszülötteknek minden tech új. Végletekig szubjektív, ketyere bemutató.
Teljesen őszintén megvallom, egy ideje már nem volt annyira fókuszban előttem az elektromobilitás, mint mondjuk az elmúlt pár évben, amikor tényleg egyébként mindenkinél nagyon-nagyon-nagyon komoly téma volt, és nagyon sokan keresték azt a megoldást, hogy hogyan lehet városban kisebb távolságokat elektromos eszközökkel, nem autóval, tehát annál jóval kisebb elektromos eszközökkel megtenni, és egészen megszokottá vált a roller, az elektromos roller használata, azon belül is azonban inkább a kisebb, kompaktabb, csomagtartóba bedobható, metrón, buszon felkapható, összecsukható variációk voltak mindig is a legnépszerűbbek, legalábbis ahogy én láttam, és szerintem statisztikákat nézve is valószínűleg ezek az eszközök váltak populárisabbakká. Azonban időről időre a forgalomban is látok ilyet, felbukkannak komoly, nagy, nehéznek tűnő és igencsak erőteljesnek is ható darabok, úgyhogy mindig furdott a kíváncsiság, hogy milyen ezeket használni a városi közlekedésben, mivel jár ez, és hogyan lesz mondjuk ez előnyösebb egy apró, kis, összecsukható, egyszerűbb rollerrel szemben. És tudom, a Lomaxnak köszönhetően az Airacer SC50-est kipróbálva, ezt most meg is tapasztalhattuk, hogy milyen egy igazi erőteljes elektromos roller, amit picit városi és picit városon kívüli használatra is terveztek, legalábbis a marketing szerint.
Kezdjük egy fiktív történettel, ez soha nem történt meg, amit mondok, tehát egészen biztosan nem lehetett az, és nem történhetett az meg, hogy egy 100 plusz kilós, közel 50 éves úriember versenyt rollerezik egy anyukával, aki egy Renault Scenicben ül, és a gyerekével butogatva néznek jobb oldalra, hogy vajon miért húz el egy rolleren ez a, még egyszer mondom, nem létező közel 50 éves úriember a piros lámpánál. Nyilván nem sokáig, tehát egy ilyen 15-20 km per óráig, de több lámpát is végig mehettek volna így, hogyha ez a dolog megtörténhetett volna. Ugyanis ez a Airacer SC50 egy 1000 wattos csúcs teljesítmény tekintetében, akár 1600 wattos, tehát kimondani és bődületes teljesítményű hátsó agymotorral rendelkezik, ami hogyha megtörtént volna ez az eset, vagy éppenséggel saját magánúton zárt területen, akár elméletben 60-nal, bizonyos helyeken kislejtővel 67-tel is, de ez megint nem történt meg. Képes szállítani akár nagy darab utasokat is, ami egyszerre ijesztő, tehát, hogy olyan mértékben tud az ember egy 30 kilós, ami azért nem könnyű, tehát ez viszont megtörtént, és a saját bal mellizmom tapasztalta meg, hogy milyen érzés, amikor a 30 kilós roller egy kézben beakad a 41-es villamosnak a kapaszkodójába felszállás közben, szóval azért nem olyan egyszerű mozgatni ezt a 30 kilós eszközt 29 egészen pontosan, de hogy milyen érzés egy ilyen alapvetően egy robogóhoz képest pillekönnyű eszközzel úgy részt venni a forgalomban, hogy ha a 25 km per órás tiltást esetleg valaki nem vette volna észre, ami ugye lehetetlen, hiszen a magyar szabályozás ezt nem engedi, akkor tényleg városi forgalmi szereplőként tud vele viselkedni, amivel az is jön, hogyha ez a dolog megtörtént volna, akkor olyan ember kellett, hogy fölálljon erre a robogóra, aki egész életében nagyon sokszor került olyan szituációba, mint kerékpáron, mint pedig kisebb robogókon, aminél meg kellett tanulnia, hogy jobb kezet sosem adnak meg neki az autósok, és bizony-bizony, hogyha látja, hogy elfordul az első kerék a bicikliút mellett, és látja, hogy az az autós még ugyan nem tette ki az indexet, de el fog indulni jobbra, akkor ő már fékez, hiszen nem akar meghalni, mert hiába van két tárcsaféke a Lamax E-Racer SC50-nek, azért nem olyan könnyű egy 30 kilós rollerrel 100 plusz kilóval sofőrként megállni, úgyhogy az első és legkomolyabb konklúzióm a széles vigyoron túl, még egyszer mondom, semmi nem történt meg a 25 km/h feletti szágoldozásból, ez egészen biztos. De az első gondolatom az volt a mosoly után, hogy ez az a roller, ami tényleg bizonyos szintig egyenértékű tud lenni egy 50 köbcentis robogóval, bármint közlekedés szempontjából, de ehhez már bizony-bizony kell az a fajta minimális kressztudás és forgalomba való részvétel és életben maradási ösztön, ami vagy évek alatt, vagy olyan tapasztalatokkal jön, mint még egyszer mondom, aki sokat bringázott már autóúton, az autók között, nagy forgalomban is, akár nem feltétlenül kerékpárúton. Úgyhogy az E-Racer SC50 nekem a mókafaktor mellett egy ijesztő eszköz is.
És igazából ebbe belegondolva, hogy milyen teljesítményre képes ez az eszköz, így nem annyira meglepő, hogy az elsőre robosztusnak ható méret, és ezt pont egyébként nagyon jól mutatják a kerekek is, ugye 10-szoros levegővel töltött defektáló kerekeket kapunk itt készhez rögtön, és hát kellenek is, tehát hogy az az érzés, amit egy ilyen teljesítmény ad, olyan vékony kerekeken, amiket alapvetően tényleg egy 25 km/h max sebességre képes, 10-pár kilós rollerre terveztek, hát az abszolút lehetetlen és a halálfélelem közé állapotot hozna elő. Ezzel szemben az SC50-nél azért ez egy stabil, jól megülő kerékpáros, amit itt kapunk, és pontosan ezért a vezetési élmény szerintem egy, ha nem is annyira maximalista biztonságérzet szempontjából, hiszen azért mégiscsak egy szinte semmin, egy nagyon-nagyon alap vázon szágoldozunk, technikailag 25-tel, és nem technikailag akár többel is. Nos, ebben az esetben azért még mindig jó, hogy viszonylag markáns a kidolgozás ennek a készülékeknek az eszköznek. Nyilván minden más szempontjából, amit egy rollernél megszoktunk, azt itt is megtalálhatjuk. Ugyanúgy egy nagy LCD kijelző kommunikál velünk, sebességről, sebességfokozatok, parancsolom, ugye sebességbeállításokról, be lehet állítani egyfajta lépéstempóra, egy pár kilométer per órás maximum sebességre, különböző kis fokozatokat, 5-10 kilométer per órás fokozatokban lehet állítani ezeket a sebességmódokat. Nagyon egyszerűen lehet bekapcsolni a bekapcsoló gomb segítségével, dupla kattintással mondjuk a fényszórókat, kapunk egy elektromos kürtöt, kapunk egy apró csengőt, kapunk irányjelzőket is, tehát minden, amit egy ilyen eszköztől elvárunk, azt itt megtaláljuk, és nyilván van okostelefonos alkalmazás is, ami úti statisztikáktól kezdve a távoli zárolást, vezeték nélküli zárolást, az érintésmentes zárolást biztosítja, amiben lehet itt variálni az említett teljesítmény mellett, nyilván az a hatótávolság is, mert a gyártó által megadott 70 kilométeres távolság azért egy igen masszív számadatnak minősül szintén, de nyilván ezt az eszköztől már egészen megszokhatjuk.
És hiába nem sikerült nekünk előhozni ezt a 70 kilométeres hatótávolságot, azért az 50 kilométer körüli hatótáv azért egész jó, ugye ez a sofőr súlyától, a terepviszonyoktól, tehát hogy mennyi emelkedő, stb. Betonon vagy esetleg rögösebb utakon, jó napot kívánok, Budapest és környéke, kátyús világ. Azért jelentősen függ, és ez ugye képes befolyásolni azt, hogy a valóságban mennyit tudunk megtenni a Lamax-szal, de az SC50 valóban nem arra való, amire mondjuk, ahogy a Peti említett a bevezetőben, ezeket a kisebb rollereket használjuk. Tehát még egyszer mondom, nagyon nehéz föltenni egy olyan villamosra, amin lépcső van. Az alacsony padlós járművekre nyilván sokkal könnyebb, és ott lehet is alkalmazni azt a fajta megoldást, hogy akár a metróba is mondjuk lifttel le tudjuk vinni, és akkor a nagyobb távolságokat mondjuk Budapesten belül át tudjuk hidalni az ilyen járművekkel, úgy tökéletesen működik az SC50 is. Összecsukni össze lehet, azért 30 kilót még két kézzel én sem emelgetek szívesen, és amit akartam mondani, hogy nagyon fontos, hogy két felfüggesztése van, tehát elől-hátul rugózik, ami nagyon-nagyon jól jön a városi forgalomban, és még egyszer pláne a budapesti remek állapotú utakon, de egy pillanatra visszaugranék ezekhez a módokhoz, amivel a maximum sebességet lehet beállítani, ugye négy van egy ilyen tényleg arra jó, hogy lépésben magunk mellett, vagy mondjuk emelkedőn, ami már nem képes fölvinni minket a Lamax SC50 nyomva tartva legalább a roller rollert nem kell tolnunk, és tényleg ilyen sétatempóban kvázi jön mellettünk a roller. Kénytelen voltam nem sokszor, de egy párszor ezt használni. És utána van három fokozat. A vicces csak az, hogy mind a három fokozatban pusztítóan gyorsan indul el, csak aztán egyszer csak megáll. Tehát akkor megáll 10 kilométernél, 17 kilométernél, meg 25 kilométernél, de ugyanúgy indul el, tehát hogy az a, fölemelkedik az első kerék, és ha valaki erre nincs fölkészülve, vagy mondjuk, hát finoman szóval nem tud így ellensúlyozni, mint amire nekem ugye természetileg és kialakításom tekintetében van lehetőségem, azért bizony ijesztő lehet, illetve egyszer megtapasztaltam azt is, hogy milyen, amikor az ember sportmódba hagyja véletlenül a fiktív 25 km per óránál jóval nagyobb sebességgel, és mondjuk amikor leszáll, és éppen ki akarja támasztani, mert ilyen is van, tehát kitámasztóval is szépen le lehet állítani ezt a rollert, megnyomja véletlenül a hüvelykújjával csutkagázon, és kirepül szó szerint a roller a kezéből, és ez azt jelenti, hogy mivel az ember nem hülye, és nem akarja elengedni ezt a 30 kilós rollert, hogy mondjuk a pumpapálya mellett, ami pont egy játszótérnél van, ne szakadjon rá a 30 kiló gyerekekre, akkor ez azt jelenti, hogy szerencsére pont a másik karját, aminek nem szakadt le a mellizba, amikor megpróbálta a 41-es villamosra föltenni, ott szakítja ki majdnem tőből a roller, és minden egyes apuka és anyuka úgy néz rá a kicsit távolabbi játszótéren, hogy ki ez a barom állat, aki csikorgatja a kereket és hagyja, hogy kirepüljön szó szerint a kezéből egy roller. Úgyhogy ott tanultam meg, ha ez megtörtént volna, ezzel a nagyobb sebességgel, amit ugye sose próbáltam ki közúton, hogy az az első, hogy amikor leszállok, akkor átállította mindig legalább egyel vagy kettővel alacsonyabb sebességi korlátra, hogyha történik egy ilyen hüvelykújjas megnyom a gázmalőr, akkor se repüljön ki ilyen erővel, de a kirepülés az megtörténik, csak mondjuk hamarabb leáll, vagy nem veszi fel azt a tempót, úgyhogy ez egy egyszerre érdekes és fájdalmas tapasztalat volt.
Összefoglalva az elhangzottakat és ezeket a fiktív, empirikus élményeket, mindenképpen ki kell hangsúlyoznunk, hogy a Lamax SC50 nem egy kezdő roller, és nem egy kezdő jármű, úgy egyáltalán a forgalomban sem. Tapasztalat abszolút nem árt, sőt, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos ahhoz, hogy egy ekkora, ilyen teljesítményű eszközt biztonsággal tudjon mindenki kezelni, aki valaha is úgy dönt, hogy akkor ő most a rollerezéssel fogja áthidalni a közlekedés nehézségeit. Nyilván ez egy masszív, de könnyen kezelhető, teljesítményhez képest legalábbis mindenképp könnyen kezelhető, és jól összerakott, kényelmes jármű annak, aki a rollerezést megszokta, de kell tudni azt, hogy milyen teljesítmény mellett milyen odafigyelést igényel egy ilyen eszköz, főleg ha mondjuk ténylegesen néha-néha kikapcsolgatjuk azokat a limitációkat, amiket a városi forgalomban egyébként nem tehetünk meg hivatalosan. Tegyük hozzá, hogy aki közlekedési tárgyként gondol rá, annak mindenképpen számításba kell vennie azt is, hogy ez már tényleg nem a belépő szint teljesítmény mellett árban sem, ugyanis egy kisebb használt autó értéke bele kerülhet egy ilyen rollerbe. Szerencsére egyébként felépítésben, teljesítményben, üzemeltetésben és szerehetőségben mindenképpen takarékos és gazdaságos eszköznek nevezhető, de nem kezdőknek való, viszont mi nagyon örültünk, hogy ki tudtuk próbálni ezt a teljesítményt városban is.
Ez volt tehát a Lamax Airacer SC50, a mellizon pusztító roller, de nekünk ennyire volt időnk, lejár ez az egy óra hamar, de természetesen az iFotter.net oldalon, a Blue Sky platformon, a YouTube-on és a TikTokon is ott vagyunk, itt pedig egy hét múlva,
egészen pontosan 167 óra múlva találkozunk.
Addig pedig mindenkinek további jó, maximum 25 km per órás rollerezést és legfőképp rádiózást kívánunk, de sosem egyszerre.
Sziasztok!
Sziasztok!